ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Mennye Istenünk, hálát adunk neked, hogy ezt a mai alkalmat rendelted számunkra. Hálát adunk neked azért, hogy ebben a bőti időszakban többször is időt szánhatunk arra, hogy jobban megismerjünk, jobban megértsünk téged. Isten, áldásoddal jelen vagy közöttünk. Segítesz minket abban, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, és ugyanakkor közelebb kerülhessünk egymáshoz is. Azokhoz az embertársakhoz, hittestvérekhez, akikkel közösen együtt keresünk téged. Menje Istenünk, kérünk áldásod áraszt kiránk ezen a mostani alkalmon is. Segíts, hogy figyelmes szívvel legyünk jelen, és hallgassuk meg testvérünk bizonságtételét, gondolatait a bőtről, erről az időszakról. Te legyél az, aki megáldod az ő szavait, te legyél az, aki szent lelkeddel töltöd el őt, hogy tudjon hitelesen és tisztán bizonságot tenni arról, amit valóban hisz és gondol. Menje Istenünk, köszönjük neked azt, hogy énekben és imádságban egyaránt dicsérhetünk téged. És köszönjük az evangélium örömhírét, hogy te szívesen veszed tőlünk ezt a dicséretet. Szívesen fogadsz bennünket magadhoz, és szent fiad által magadhoz öleled az embert, a bűnös embert, bennünket, akik ezt nem érdemelnénk meg. De mégis azzal szembesülünk minden egyes alkalommal, mikor megállunk előtted, hogy te ennek ellenére kedvesen fogadsz minket, és gyermekeidként kezelsz bennünket. Áldott légy ezért, mennyei édesatyánk! Gyermekekként szeretnénk most jelen lenni, és arra kérünk, ebben segíts nekünk. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünk szavát. Amen. És hát akkor át is adom a szót Ince Elleg, Világi Ferences szerzetesnek, aki közöttünk él. Itt él a buszmegálló túlsó oldalán, és megkérem szépen, hogy ossza meg velünk a bőjtel kapcsolatos gondolatait.
Van egy puskám, hogy ne legyek hozzában, először is néhány szót kér magamról is, mert nem ismernek valószínű, nem ismernek. Én eredetileg Bácsba születtem, itt éltem, de mégis csak anyai nagyanyámon vagyok eredeti bácsi. Apám Maros megyei, nagyapám Külkei, az ott van a Tudahely mellett. Hogy ki van írva, hogy Ferences világi rend, az arról is egy pár szót mondok, mert a katolikus egyházban vannak szerzetes rendek. Itt Erdélyben főleg, de általában a világon is az egyik legfontosabb a Ferences rend, aki azt hiszi Szent Ferenc alapított, aki körülbelül 1200-1220 körül élt. És az ő jelszava a szegénység, az egyszerűség, a házatosság. Egyébként, ha szerzetest akarnak mutatni a televízióba vagy egy filmbe, akkor mindig egy olyan barna ruhába öltözött embert mutatnak, akinek az derekán van egy őv, egy fehér őv, és az a három nagy bog. A három nagy bognak a jelentősége tisztaság, engedelmesség. 75 éves vagyok, és kimennek a gondolat, tisztaság, engedelmesség és szegénység. Ez azért van az a három bok, hogy emlékeztesse őket. Érdekesen általában a szerzetes rendekről is beszélni, különösen a Ferences rendről, amit különösen jól tudok. Hát akkor belekezdek. És attól függetlenül, ez nem volt beleszámolva, hogy én mondom, én egy ferences szerzetessel indítottam volna az egész, indítom is a beszédemet. Úgy hívják, Erdély viszonylatában élt egy nagyon híres, nagyon szeretett, nagyra becsült szerzetes, úgy hívták, hogy Csicér Imre, szerzetesi nevén Elek, vagyis Csicér Eleknek ismerik, majd esetleg nézzenek utána. Kétszer is szent javatási pere indult el, de valahogy úgy van, hogy a szegény embereket nem igen avatják szent, inkább a püspököket, hosszú mese, én úgy érzem, hogy aztán én mondom az én véleményem, nem mindig úgy van, amit én mondok. Szóval ezt a Csicér Elekkel találkoztam én a Ferences Világi Rend folyosóján, ő már meghalt 1950-valahányban, olyan értelemben, hogy a képek ki volt téve, szinte életnagyságú kép volt. Na azt a képet, aki meglátta, az aztán megdöbbent. Ritka dolog, hogy egy fénykép úgy visszaadjon egy lelkületet, azt az alázatosságot, azt a szeretetet, és azt az aszketizmust. Az aszketizmus az azt jelenti, hogy sokat bőgtől, sokat kint az a kis testét. Megkapott, nem miattal kerültem én a Ferences Világi Rend, hosszú mese, de nem mondom. Szóval Csicér Elekről akarok mondani néhány szót. Csicér Elek egyik szerzetes kollégáját valami miatt megbüntették. Egy cellával be kellett volni, nem tudom mennyi ideig. És Csicér Elek vállalta a szolidaritásba, hogy te megy be a cellába, de a bőtölést az ő fogja irányítani. Ha már vezekelhet, akkor bőtöljön. Első nap reggel egy pohár víz, egy karé kenér, délben ugyanaz, este ugyanaz. Második nap fél pohár víz, fél karé kenér. Harmadik napán, mikor kezdenék, oda szóval szerintem. Csiszér atya, hát vigyázzon, hát túlmegyünk a Mennyországba. Én általában itt most Rákban a nyugdíjas klubban foglalkozom, és ott mindig azzal kezdjük, hogy valami vidámat, valami okokat mondom, hogy az emberek ne csak komoran üljenek, és mondjuk tudják magukat köszönni. Na és most rászerünk a bőtre. A bőt általában hogy egyszerűen úgy is meg lehet határozni, hogy lemondás, önmegtartóztatás. Most beszélhetünk a bőtről az általános életben, nem a vallásos életben. Az általános életben, ha az orvos azt mondja, hogy nem szabad ezt tenni, azt tenni egészségünk életében, megtesszük, és általában sikerre. De önként is vállalunk bőtöket, például aki le akar fogyni. Neki az irazza a kis testét, és itt a második szomszédot adunk példának István, aki 20 kilót fogyott aránylag rövid idő alatt. A nyugdíjas klubban van egy kollégám, aki Matilda, aki 30 kilót fogyott. Csak úgy, hogy bőtölt és bizonyos előírásoknak, érkezés előírásoknak alávetette magát. De ezen kívül vannak sportolók, akik ilyen performáns sportolók, hát persze azok is különleges étkezéssel, önmegtartóztatással, másképp nem tudnak eredményeket elérni. De a bőtnek más megjelenési formája nem csak az evés ivászatban, hanem például, hogy vannak emberek, hogy nem nézik a televíziót. Tényleg tudják, a fiatalok nem tudják, hogy volt egy nagy sláger ez 40-50 évvel, a boldogságból ordítani tudni. És abban úgy van, hogy nem rontottam ajtóstól a házba, kiböjtöltem, amíg megszeret. Azt mondja az énekes, hogy kiböjtölte, vagyis nem ment neki egyből, és ez a hirtelen fellobbanás csillapítása is egy bőtnek fogható fel. De ezen kívül még van, hogy lehet önök közül tud valaki más bőti megnyilvánulást. Én most már áttérek a vallásosság szempontjából a bőtre, A vallásosság szempontjából szerintem onnan indul, hogy van egy ilyen dualista világnézet, ami szerint van az anyagi világ, és van a szellemi világ. Az anyagi világban trónol az ördög, a szellemi világban a Jóisten. Az emberben ez a dualizmus úgy jelenik meg, hogy van egy test, és van egy lélek. A test húz lefelé, a lélek igyekezne a Jóisten felé vinni meg bennünket. Ezért idők óta, a vallásosság nem most kezdődött, hanem sok ezer évekkel ezelőtt, szinte minden vallásban a bőt jelen volt, és pedig azzal a gondolással, hogy ezt a test szamarunkat valahogy győzzük meg, és a lelkünket vigyük jobban a Jóistennek. Ne valahogy úgy tartották, hogy a test a bűnnek a fészke, és azért a testet meg kell egy kicsit megcumozni, hogy úgy mondjam. Hát voltak a nagy világvallások, a hindu, biztosan tudják, hogy aztán a hinduk azok nagyon tudnak ilyen aszkéta életet élni, járnak az utcákra, nem esznek, nem isznak, furcsa dolgokat visznek véghez. Buddha, mielőtt, szóval, hogy megvilágosodjon, beült egy fa alá, most a fa nevét nem tudom megmondani, és azt mondta, ő addig nem eszik, nem iszik, amíg meg nem világosodik ő, hogy mi az élet értelme, és hogy kell élni ebben a világban. Szerencsére nem volt ilyen, mert megvilágosodott még, mielőtt meghalt volna. A zsidó vallásban is persze. Az Ószövetség a zsidó vallás lényege. Hát már ott Mózes könyvében is nagyon erős étkezési szabályok vannak. Biztos hallottak róla, hogy mit szabad enni, mit nem szabad enni. De vannak előírások, hogy milyen periódusokban bőtöket tartsanak. Azt biztos ugye, hogy disznóhús nem szabad a zsidóknak enni. És talán ismerik, hogy a Bibliában hét testvér az életét csak azért adta, mert kényszerítették őket, hogy disznóhús legyenek, de inkább meghaltak, mint sem, hogy megszegjék ezt a bőtöt, hogy mondom én. Az Ószövetségben ismert a Jónás esete, akit a Jóisten elküldött Ninive városába, mert Ninivében nagyon bűnös életet éltek, hogy szóljon nekik, hogyha nem térnek észhez, ki meghalnak és rosszul járnak. Viszont lehet, hogy ismerik az esetet, nem részletezem, elment Jónás Ninivébe. A ninivéjek, az akkor a város volt, hogy három napig ment, amíg bejött a központ. A ninivéjek megszívlelték a dolgot, elkezdtek bőtölni, ezt hangsúlyozza a Biblia, bőtöltek, imádkoztak, a Jóisten megbocsátott neki. Ugyanígy Ákáb és Jezebel esetét is úgy mondom, biztos tudnak, hogy Ákáb idejében valamikor Jézus profétának is sok baja volt Jezebel, az egy fertelmes asszony volt. és ők is ott valami férfi halálát okozták, hogy megmérjék a földjét. A proféta mondta, hogy Isten nagyon megbünteti őket, de ők is neki kezdtek bőtölni, imádkozni, és bocsánat, valamennyire bocsánatot nyertek. Már az idők is bőtöltek, ha akartak kérni valamit az Úrtól, bőtöltek, hogyha megsegítette őket az Úr. És sok alkalom volt előírva, hogy mikor is még bőtöljenek, de azért a bőtölést az imádsággal kötötték össze. Aztán Izaiás meg Zakariás, ezek az utolsó proféták? ők mind a kettőnél megtalálható ez a gondolat. Azt mondják, hogy a bőj nem ér semmi, hogyha folytatjuk a bűnös életünket. Az csak egy olyan testi gyakorlatos, sőt azután azt mondják, Isten irgalmát, segítségét inkább az irgalmasság jó cselekedeteivel nyerhetjük meg. Ez a legvégén van az Új Szövetségnek. Az Új Szövetség, Jézussal kezdődik az Új Szövetség. A Bibliában le van írva Jézussal kapcsolatosan, azt látjuk még, hogy a zsidó nép folytatja az ószövetségi szokásokat. Attól függetlenül, amikor Jézushoz visszajönnek a tanítványai, hogy nem sikerült meggyógyítani embereket, kiűzni a gonosz lelket belőlük, mondja, Jézus mondotta, csak bőjtel és imádsággal lehetséges. Bőjtel és imádsága. A bőjt imádság nélkül nem sokat ér ez a helyes kifejezés. Többek közt még azt is mondta Jézus, ha bőjtölsz, ne mutogasson mindenkinek, hogy te most szenvedsz a testedbe, hanem húzodj el, és ő is nem is az az imánában, hanem fest ki magad, meg legyél jó pofa, hogy ne is gondolják, hogy az emberek bőjtölsz, mert azt csak a Jóisten kell tudja, hogy te bőjtölsz, és hogy kérsz valamit tőlem. Az Új Szövetségben nagyon jelentős az, hogy Jézus 40 napig bőjtölt. Hallottátok, nem hallottátok, nem. 40 napig visszavonult a pusztába, ez három evangélista írja le. Az egyik úgy írja, hogy Jézus a pusztában való bőtölt, megéhezett, kijött, és folytatódik a kísértése. A másik azt mondja, hogy Jézus visszahúzult a pusztába, hogy a vadállatok között volt, angyalok szervíroztak neki. A harmadik pedig úgy mondja, Jézus 40 napra visszavonult a pusztába, se nem evett, se nem ívott vizet. Lehet így is érteni, úgy is érteni, de ezt majd meg visszatérünk. Az Új Szövetség legvégén, nem is itt a legvégén, Jézus életének vége felé mondja, hogy amikor következik a világ vége, mert az egyszer csak eljön, szívetek ne, hogy elnehezedjen dobzódásban, mámorban. Ez azt jelenti szerintem, hogy inkább bőjtöljünk és ne vitézkedjünk, valamint, hogy virasszatok és imádkozzatok. Sárterek a kis oldalra. Jézus mennybe megy. A tanítványok kezdik a tanítani az új vallást, lassan-lassan kialakul az intézményes egyház, ez persze emberi elgondolások szerint mondják, hogy Szentlélek, persze a Szentlélek is közbe játszott, de zsinatok, színódusok, okos emberek gyűlése, határozták, így kell tartani az Isten tiszteleteket, így kell tartani a bőtöket, persze sok bőtök is előírtak. Kezdetben az akik egészen kezdetben voltak emberek, akik akartak valahogy hősök lenni a Jóisten előtt, és annyira megleszkészhetni az ők kis testüket, hogy olyan furcsa dolgokat tettek, vittek véghez. Mind érdekesség mondom, valószínűleg mi katolikusok úgy mondjuk, hogy oszlopos szentek. Azok olyan emberek voltak, akik életüket egy oszlop tetején érték le. Volt, aki 5 méteres volt az oszlop, volt, akinek 10 méteres volt az oszlop, a rekorder volt az öreg Simeon, ezt a nevet az érdemes megnézni. A katolikus egyházban külön ünnepe vannak, január nem tudom, 10-e körül. Ő egy 20 méteres oszlop, tehát így írják, én nem is mondom, hogy elégyen, egy 20 méteres oszlop tetején élt, és elég sokat ért, 80 méter. Az oszlop tetején, ahol ő lakott, az 2 négyzetméter volt, és el lehet képzelni, hogy abban a meleg égőben, ahol ott a szél is, nem volt egy egyszerű dolog, de ezzel akarta a testét megalázni, valahogy közelebb kerülni a Jóistenhez, példát adni a többi embereknek, felhívni a figyelmüket. Más ilyen furcsa dolog volt a kezdetén. Voltak emberek, akik akarták Jézus utánozni, hogy ők is 40 napig jöttek a bőtölnek. És olyanok is voltak, akik befalasztották magukat egy kis terembe, hogy nehogy aztán mégis valahogy meggondolkozzanak, és bizony sokan úgy haltak meg, hogy amikor 40 nap után kibontották a falat, halva találták. Aztán egy idő után egy kis élelmes is tettek, és úgy is nehéz volt 40 napig bőtölni. Történetesen én úgy tudom, vagyis úgy olvastam, ez a bizonyos Simeon, ez effektív megcsinálta, hogy 40 napig befalazva volt, a jótevői a befalazás alkalmából valami kis kaját tettek neki, és egy kis vizet is. Amikor kivették a falat, Simeon elájulva találták, az étel ott volt, a víz ott volt. Aztán kezdetben mondom, az egyház se tudta, hogy hogy alakuljon, mint csinálják az emberek. Voltak a remeték, akik elvonultak magányba, rejtett helyeken, imádkoztak, bőtöltek. Egy idő után aztán, hogy egyre többen, egyre többen, sokan. Aztán ilyen csoportokba belőttek, majd az okosabbak és az ügyesebbek vezérként, és akkor kialakultak ilyen remete csoportok, aztán szerzetes rendek. Nem tudom, hogy a tudják, hogy a katolikus egyházban nagyon sok szerzetes rend van. Azt mondják, hogy a Jóisten azt se tudja, hogy hány szerzetes, női szerzetes rend van, és azt se tudja, hogy a ferencesek miből élnek, mert szegényeknek tartják magukat, pedig most nem annyira szegények. Ja, igen, aztán a szerzetes rendekben is voltak eleinte olyan furcsaságok. Voltak, akiknek az volt a testüknek a megregulázása, hogy gyerekek magukat, tudnak neki flagellások. Ki ostorral, ki lánccal, kínoszták magukat. Voltak olyanok, akik őveket tettek magukra, kicsinták azokat az őveket, hogy szúrta őket, vágta őket, csak hogy a testüket kínozzák, hogy aztán a Jóisten felé a lelküket igazítsák. Nekünk még nagyon furcsának tűnt, akkoriban úgy tűnt, mintha normális lett volna. Egyébként rossz van, és ezt elmondom tovább. Aztán kialakult persze a szervezet intézmény, az egyház, és meghatároztak bizonyos bőtöket, ami kötelező lett mindenki számára. A szervezetek csináltak, amit csináltak, persze ők túlzásban, mondom, hogy túlzásban. Az, hogy hogy bőtöljük, az kimondottan az emberek, vagyis a egyház vezetői, színodusok, minden határozták meg. Itt még egy szerzeteshez akarok visszatérni. Nem tudom, hogy ismerik egy Csaba atyát, aki a sok gyereket intézi ott van Bélán. Csaba atyát érdemes nézni, én minden vasárnap nézem, 9 órakor van, sajnos nem tudom, hogy nincsen jó, a 10 órakor az Isten tisztelet, de nem tart egy fél órát. Minden vasárnap Csaba atyának van egy prédikáció, bűnőjön, de 15 perc. Csak egy alkalommal mondta, hogy azt mondja, meghívtak egy disznótóra. Ahogy mentem a kocsival, mondta, hogy eszembe jutott, hogy péntek van. Péntek az a katolikusoknál egy pönti nap, pláne a ferenceseknél. Hát, ahogy mentem, ugye elgondolkoztam, az, hogy mi ne együnk pénteken húst, ezt emberek határozták el. Az, hogy valaki iránt szeretettel legyünk, azt a Jóisten mondta. Na, én megettem a disznótoros vacsorát. Csak úgy mondom, hogy ez egy olyan különös ember, érdemes a prédikációknak. Minden vasárnap elvét televízió 9 óraktól. Lehet, hogy máskor van is vétlés, de nagyon ajánlom. A kezdeti egyházban nagyon sok bűnbőjt volt, nagyon sok. Ezt most valamennyire lehet látni az ortodox egyházban, mert az ortodoxnál nagyon sok minden megmaradt. Ortodox egyház azért mondjuk, mert ragaszkodnak a régi dolgokhoz. Az ortodox alatt azt értik, akik a régi dolgot megtarták. A katolikus egyházban is elég sok bőjt volt. Minden szerda, péntek, azon kívül kántorbőt is volt, most nem is tudom pontosan mi volt az a kántorbő, de volt olyan is. A nagy ünnepek előtt különösen bőtöltek, advent az egy bőti időszak volt, nagy bőt egy bőti időszak volt. A pap, mi szoktunk gyomni, biztos tudják, hogy elmegy az ember a bűneit, elmondja a papnak. Az én gyerekkoromban még, 1670 évvel, 75-re már betöltöttem. 60-70 évvel, az első dolog, amikor gyomt az ember, a pap azt kérdezte, megtartotta a bőtöket? Úgy látszik, akkor annyira fontosnak tartották, és nem baj, hogy olyan fontosnak tartották. A második vatikáni zsináton azonban, még egyet azért mondjak, a hitújítás kapcsán az új vallások, a protestáns vallások nagyon eltörültek a bőtöket. Ahhoz képest, hogy mi volt a katolikus egyháza, nagyon eltörülték. Ez lehet úgy is lenni, hogy valahogy ellen akartak egy más, azért is, hogy másként csinálják, de én azért azt mondom, hogy valószínűleg azért volt, hogy amint Izaiás is, Zakariás is mondta, hogy Isten irgalmát segítségét, inkább az irgalmasság jó cselekedetével nyerjétek el. Gondolom én, hogy ezért nem a kimondottan az erős ivásra összpontosítottak. Csak most úgy eszembe, hogy a második vatikáni zsinatot, aki elindított, a 23. János pápa, az szintén ferences világi rendi volt. És az az érdekes, hogy olyan eszemiszom ember volt, nagy kövér ember, hogy azért vették ki a második vatikáni zsinaton a bőtüket, vagy másért, de biztos nem azért. Csak úgy most hitem még egyet mondok, egy ilyen vicces dolgot, hogy valamit javítottak ott a Vatikánban az öreg 23-án, őt, na, hosszú messze, de nem mondom. Ő oda behúzódott, ment egy asztal alá, valamit ott keresett, és jött egy munkás ember, és látta nagy feneket, és egy nagyot húzott reája. Mit csinálsz, Dagi? És akkor kiírt a pápa, persze az olaszok, igen, tiszteletben vannak a pápákira, és az minden összetolta magát, hogy ő megütötte a pápát, aztán az öreggel a pápa meghívta egy vacsorára, sok jól elbeszélgettek, iszogattak. Na. Na, szóval a második vatikáni zsinat nagyon lecsökkentett a katolikus egyházba is a bőtöt. Én úgy veszem észre, hogy a katolikus egyház szinte minden a protestánsok után kezd újra ő is bevezetni. Példa erre, hogy még az én időmben latinul folytak hamisek most az anyanyelven, a templomat is átrendezték az asztalban, a központban erre egy oltár, és úgy látom, hogy a bőjtel is így tettek, jelenleg az átlag katolikusoknak, akik nem szerzetesek, azoknak más dolgoknak. Két szigorú bőtkénapjuk van, ez nagypéntek és nagy szerda. Szerda a bőt kezdete, nagypéntek Jézus halálának emlékezete. Ezen a két napon nem ehetnek húst, és csak háromszor ehetnek ezen a napon. És egyszer lakhatnak jól. Aztán, hogy ki tudja megmérni, hogy egy papp egyszer nekem úgy mondta, hogy az azt jelenti, hogy csak felé teszik, mint máskor, és egyszer tesznek egy rendőrséget. A nagypöjtben minden pénteken húsételt nem fogyaszthatunk, és zenés mulatságokat nem rendezhetünk, nem vehetünk részt. Egyébként a többi hétközi pénteken a hústól nem kell megtartóztatni magunkat, ellenben itt is az az előírás, hogy akkor valami jó cselekedettel pótoljuk ezt a bőtöt. A bőt az lemondás, az önfegyelmezés, ebben az életben sokszor szükségünk van erre. És ahogy a sportolók bőjtölnek, hogy úgy mondjuk, hogy nagy eredményeket érjenek el, én úgy látom, hogy nagyon hasznos, hogyha az ember bőjtöl, önfegyelmezi magát, ez lehet evésbe, lehet viselkedésbe, sok mindenbe. Úgy, mint a sportolók edzi magát, hogy amikor az életben olyan helyzetre kerül, hogy aztán kritikus helyzetbe, hogy akkor tudja az önfegyelmét megtartani. Sőt, még arra is jó, hogy megelőzzük, hogy szenvedélybetegek legyenek közöttünk. Én már többfelé mondtam, és elmondom furcsa dolgot. Buddha 500 évvel előtt Jézus előtt, Mohamed 600 évvel előtt Jézus után, és mind a kettő megtiltotta az alkoholos italok fogyasztását. Így valahogy úgy furcsa, hogy Jézus nem tiltotta meg. Mert nálunk, ahogy úgy elnézzük, ez az italozás elég sok minden. Elég sok baj csinál. Ezért mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki a bőtölést. Én nem vagyok egy nagyon bőtösülős ember, de fiatal koromban úgy nekiálltam én is hertenkedésből, persze, hogy megmutatom én. Hát azt megmondom, hogy nem könnyű dolog. Próbálja ki, csak egy nap ne legyenek semmi. Egy nap egész estig, és ne legyenek tizet egész estig. Én 36 órát bírtam ki, és az az érdekes, hogy észreveszik majd, hogy meg akarja tartani, és állandóan jön egy, mondjuk a kísértés, hogy mégis az ennék valamit, hogy mégis azért innék valamit. Például bajt lehet az is, hogy nagy pénteken nem nézzük a televíziót. De még egyszer mondom, a bőt csak az imádsággal együtt ér eredményeket. Hogyha az ember az életbe, a lelki életébe bizonyos előrehaladást akar, hogyha közeledést akar a Jóistenhez, a bőt az imádsággal összekötve ad eredményt. És a kitartó bőt nem az, hogy egyszer én is nekiállok és nem leszek két napig, vagy valami ilyesmi, hanem mind a sportolókat csinálják. Kitartóan bőjtölni, megtartóztatni magunkat, legyőzni a kis testünket, a szamarat, és imádsággal összekötve közeledjünk a Jóistenhez. Én már itt befejeztem, csak hogy jutott eszembe, az interneten lehet előadásokat olvasni Dobner Béláról. Ez egy nagyon híres pszichológus Magyarországon, hihetetlenül nagy koponya valahogy, de egy nagyon erős hindú vallású ember. És ott az egyik előadásában mondja, hogy el szokott menni Indiába, oda nem tudom, egy ilyen közösségbe, egy szerzetes közösségbe, 40 napra, hogy bőtöljön. Most. Ezekre a délat, velem egy idős lehet törülve. Az a bőtölés nála úgy volt, aztán befejezem, hogy egy kis cellába behozzálva, és senkivel nem beszélt, ellenben 40 napig mondta mantrát. Nem tudom, hogy hallottak, hogy a hinduknál az imádság az, hogy néhány szent szó, Hára Krishna, Hára Hára, a Mom, ez a legfontosabb, Mom, és ezt ismertik, mi úgy mondjuk orvérzésig. Mert ez a Dagmar Béla 40 napig egyedül, senkihez egy szót nem szólva, néha egy kis étel benyomtak neki az ablakon, de az az érdekes, hogy ezt egy tudományos kísérlet keretében végezte valami nemzetközi társaság, ami előtt bement ebbe a bőtölésbe, megvizsgálták sütteni, hogy mi, hogy ránk vele, és amikor kijött, újra megvizsgálták, hogy pontosan mi volt az eredmény, nem tudom megmondani, csak az az érdekes, hogy de annyira belejött ebbe, hogy a 40 nap után még maradt, nem tudom, 10 napot vagy valami olyasmit, mert a repülője csak akkor jött vissza. Eredetileg úgy volt, hogy ott aztán még elmegy, ez az. Na, úgyhogy most is vannak emberek, akik nagyon tudnak bőtölni, és eredményeket érnek el az életbe. Nagy bőtölő volt a katolikus egyházban Pádvai Szent Antal. Nem azért csak, mert bőtölt, de sok mindenért. Minden katolikus templomban van még egy szobor, ha bennemek biztos részletik. Hát lehet, hogy van, ahol nincsen, de 99%-ban ott van alakka. Még sokat tudnék beszélni, de arra lukszak, és megállok, és köszönöm, hogy én is hallgattak.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.